Negyedik fejezet. A második légió centúriója a főparancsnoki sátor szabályos sorokba rendezett székein üldögélve várták, hogy a legátus megkezdje az eligazítást. Az egész napot azzal töltötték, hogy felkészítsék csapataikat a másnap reggeli gyors előrenyomulásra. Vespasianus kivételével senki sem tudta, hová tartanak, mivel a legátus nem osztotta meg tudását a törzskarral. A nap csak az imént nyugodott le, a levegő pedig megtelt szúnyogokkal. Csak úgy nyüzsögtek az olajlámpások sárga fényében, és időnként halk pukkanás hallatszott, hogy egy-egy rovar ostoba módon túl közel repült a lángokhoz. A sátor főhelyén fakeret állt, amelyben a Tamesis egy szakaszát ábrázoló jókora bőrtérkép lógott alá. A székek harmadik sorában a harmadik kohorsz 6 centúriója ücsörgött. A sor legszélén egy magas fiatalember ült, aki nagyon kirít az 5 körülvevő kemény, viharvert arcú centúriók közül. Valójában épp csak elég idősnek tűnt ahhoz, hogy egyáltalán a légióban szolgáljon. Keskeny arcából barna szempár ragyogott elő, míg sötét haja kócosan göndörödött. Tunikája, vértezete és fegyverszíjai alatt jól látszott vékony alkata. Csupasz kezei és lábai nem izmoktól dagadoztak, inkább nyúlánknak is inasnak tűntek. Egyenruhája és a vértezetére erősített 2 fényesen csillogó kitüntetése ellenére úgy nézett ki, akár egy fiatal fiú, és az, ahogy időről időre oldalvást körbe pillantott a sátorban, jól mutatta, mennyire feszélyezi a helyzete.
Kátó, nem ocorog már a fenébe is, mordult fel a fiú mellett üldögélő centúrió. Olyan vagy akár a sajtkukac.
Sajnálom, a hőség miatt van. Olyan furcsán érzem magam tőle.
Nos, ezzel mindenki így van. Nem tudom, mi baj van ezzel a nyomorult szigettel. Ha épp nem esik az eső, akkor az ember megvakul a napsütéstől. Bár csak eldönteni végre az időjárás, hogy mit akar. Én mondom, nem kellett volna ide jönnünk. Mégis mi a fenéért vagyunk itt egyáltalán?
Azért vagyunk itt, mert ide küldtek minket, Makro. Felelte a fiatalember mosolyogva. Azt hiszem, te szoktad mondogatni, hogy mindig ez a válasz. Makro a 2 lába között a földre köpött.
Próbálok segíteni neked. Erre folyton csak feleselsz. Miért is bajlódom veled egyáltalán?
Kátó önkéntelenül is elmosolyodott. Néhány hónappal korábban még Makro optiójaként szolgált, mint a centúrió parancsnok helyettese. Mindazt, amit az elmúlt 2 évben megtanult a hadseregről, Makrótól tanulta. Mióta azonban 10 napja életében először nevezték ki a légió egyik centúriájának élére, Kátó szüntelenül érezte az új rangjával járó hatalmas felelősséget. Emberei előtt kemény, érzéketlen arckifejezést erőltetett magára, és imádkozott, hogy ne lássák mindazt a feszültséget és gyötrődést, ami e maszk mögött rejtőzik. Ha ez megtörténik, oda a tekintélye. Kátó pedig rettegett ettől. Nagyon kevés idő állt rendelkezésére, hogy elnyerje centúriája 80 légionáriusának hűségét. Nem könnyű feladat, mivel még a parancsnoksága alá helyezett katonák nevét is alig volt ideje megtanulni, nemhogy kiismerni a személyiségüket. Keményen gyakorlatoztatta őket, keményebben, mint bármelyik másik centúrió, de jól tudta, amíg látják, hogy helyt áll a csatákban, addig elfogadják parancsnokuknak. Makroval azonban más a helyzet, gondolta a fiatalember kissé keserűen, hiszen több mint 10 évnyi szolgálat után léptették elő, ezért neki nem jelentett gondot, hogy centúriói ranghoz illően viselkedjen. Semmit sem kellett bizonyítania, és a testét borító sebhelyek jól mutatták a csatákban tanúsított bátorságát. Ezen kívül Makro fiatal barátjával ellentétben alacsony és tömzsi volt. A légionáriusoknak csak egyetlen pillantást kellett vetniük rá ahhoz, hogy tudják, akinek fontosak a fogai, azok jobb, ha nem dühítik fel ezt a centúriót.
Mikor kezdődik már ez a nyomorult eligazítás?
Marmogta Makro, lecsapva egy a térdére reppenő szúnyogot.
Felállni! Üvöltötte a tábori prefektus a sátor bejárata felől.
Megérkezett a legátus!
A centúriók azonnal talpra ugrottak és vigyázba vágták magukat, miközben az egyik őr félrehúzta a bejárat ponyváját, hogy a második légió parancsnoka beléphessen a sátorba. Vespasianus erőteljes felépítésű férfiú volt, ráncokkal barázdált széles arccal. Habár nem volt éppen jó vágású megjelenése, mégis valahogy megnyugtatóan hatott az emberekre. Nyoma sem volt benne a szenátori rendűekre jellemző tartózkodásnak és dőfösségnek. Családja csak nemrég emelkedett fel a lovagi rendből, nagyapja még egyszerű centúrióként szolgálta a hatalmas Pompeiust. Vespasianus neveltetése nem nagyon tért el a közkatonákétól, akiket vezetett, emberei épp emiatt kedvelték. A második légió pedig kiválóan harcolt a parancsnokság alatt, A többi alakulatnál jóval nagyobb dicsőséget aratva a hadjáratban.
Pihenj, uraim, foglaljatok helyet!
A legátus megvárta, amíg a sátor elcsendesedik, miután minden elnyugodott, és csak a tábor hangjait lehetett hallani a sátor bőrfalain túlról, Vespasianus a térkép egyik oldalához lépett, és megköszörült a torkát.
Uraim, egyetlen nap választ el minket attól, hogy befejezzük a hadjáratot. Keretakus serege egyenesen az általunk felállított csapdába, és ezzel a teljes megsemmisülés felé tart. Miután elpusztítottuk a briton sereget, és foglyul ejtettük Karatákuszt, a velünk szembe szegülő törzsek teljesen harcképtelenné válnak.
Az lenne, aztán csak a nagy nap, suttogta Makró. Hányszor is hallottam már ezt?
Csit, bökte oldalba Kátó a barátját. Vespasianus végig pillantott a tiszteken, hogy figyelnek-e, majd pálcájával a térképre mutatott.
Jelenleg itt vertünk tábort, nem messze a Tamesisztől. Atrebát felderítőink elmondták, hogy ezt a térséget a három gázló vidékének nevezik. Ennek oka elég nyilvánvaló.
A legátus a gázlóktól északra elterülő térségre mutatott.
Keretakus épp visszavonulóban van Plautius tábornok serege elől, és hamarosan ideér a gázlók környékére. Eddig minden egyes alkalommal, amikor a tábornok a másik három légióval előre tört, Keretakus egyszerűen átengedte az adott területeket. Úgy tudja, most is arra számítunk, hogy ugyanezt teszi. Ezért azt tervezi, ezúttal valami egészen mással próbálkozik. Visszavonulás helyett a gázlókon átkelve mögénk akar kerülni. Így rajta üthetne az utánpótlási vonalainkon, és elvághatná a légiókat a londiniumi raktáraktól. De ha ez még sikerülne is neki, azzal nem vívna ki győzelmet, ám eltartana néhány hónapig, amíg rendezni tudnánk a helyzetet. A jobb megfigyelők közületek azonban a térképet nézve már bizonyára észrevették, hogy Keretakus hatalmas kockázatot vállal. A három gázló a Tamesis egy széles kanyarulatánál húzódik. Ha nem tud átjutni a gázlókon, a tábornok serege pedig elállja a folyó kanyarulat területéről kivezető utat, akkor Keretakus csapdába esik. Nem tud majd elmenekülni. Kénytelen lesz megadni magát, vagy felvenni a harcot. Holnap hajnalban a második légió előre nyomul a gázlókhoz. A folyó ágyat telerakjuk vassúlyommal és facövekekkel. A folyó ezen oldalán pedig védelmi állásokat alakítunk ki. Keretakus főserege e két gázló felé vonul majd. Mindkettő elég széles, ezért kemény küzdelem vár ránk. Épp ezért az első, a második, negyedik és ötödik kohorsz az én vezetésemmel a legalsó gázlót védi majd. A következő gázlót a hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik kohorsz védelmezi Sextus tábori prefektus parancsnoksága alatt.
Vespasianus arrébb lépett és pálcájával megütögette a térképet.
Az utolsó gázlót alig ha akarják majd használni, mivel túl keskeny, és a folyó sodrása is nagyon erős. Ennek ellenére lehetséges, hogy Keretakus megpróbál átküldeni rajta néhány könnyebb fegyverzetű csapatot, amit azonban meg kell akadályoznunk. Ez a harmadik kohorsz feladata lesz. Remélem az embereid meg fognak birkózni a feladattal, Maximus.
Minden tekintet a Kátó sorának túloldalán ülő férfi felé fordult. Makró és Kátó kohorszának parancsnoka, a keskeny arcú nagyorú centúrió összeszorította a száját és bólintott.
Számíthatsz a harmadik kohorszra, uram? De vagyunk cserben.
Remélem is, hasonlott Vespasianus. Ezért választottalak épp titeket a feladatra. Ez nem olyasmi, amivel a pretoriánus gárda egykori tisztje ne tudna elboldogulni. Ne feledd, egyetlen briton sem juthat át a folyón. Teljes vereséget kell mérnünk rájuk, hogy befejezhessük a hadjáratot. Van valakinek kérdése?
Kátó körülnézett, remélve, hogy valaki esetleg felemeli a kezét. Amikor látta, hogy a többi tiszt csak egykedvűen üldögél, idegesen nyelt egyet és a magasba emelte a kezét.
Uram! Igen, Kátó centúrió. Mi lesz, ha az ellenségnek sikerül áttörni valamelyik gázlón? A másik két különítmény honnan fog tudni erről? Két lovas osztagot a saját parancsnokságom alatt tartok, még egyet-egyet Sextus és Maximus parancsnoksága alá hoztok be. Ha valami valul sikerül, azonnal értesítjük egymást, s ha szükséges, a sötétség leple alatt visszavonjuk a légiót ide. Reméljük, erre nem kerül sor. Gondoskodjatok a hadállásaitok védelméről, és arról, hogy az embereitek minden tőlük telhetőt megtegyenek. Mi leszünk előnyben? nálunk a meglepetés ereje, és a gyorsaságuk most először nekünk fog kedvezni, mert épp ez ejti majd csapdába őket a gázlóknál. Ha sikerrel járunk jóformán, meg is hódítottuk az új provinciát, és csupán az ellenállás utolsó néhány fészkét kell kifüstölnünk. Aztán már csak a zsákmány szétosztása lesz hátra. Az utolsó megjegyzést helyeslő Moraj fogadta, Kátó pedig látta, hogy a körülötte ülők szemei csillogni kezdenek, mivel már alig várták, hogy megkapják a részüket a zsákmányból. Centúrióként jókora összegre számítanak a pénzből, amit a rabszolgának eladott hadifoglyokért kapnak. Az elfoglalt földek a császár hivatalnokainak kezébe kerültek, akik ideküldték ügynökeiket, hogy aztán a birtokok eladásával hatalmas vagyóra tegyenek szert. A zsákmány elosztása számos keserű vitát szított a légió katonái között, különösen amikor italoztak, mivel a légionáriusok jóval kisebb részt kaptak, mint a centúriók. Ám a centúriók és a mindenki által megvetett birodalmi föld kereskedők részesedése között azonban ennél sokkal nagyobb különbségek is adottak.
Egyéb kérdés? Tudakolta Vespasianus.
Mivel senki sem mozdult, a legátus egy pillanat múltán a tábori prefektus felé fordult.
Rendben van, Sextus, elküldheted őket.
A tisztek felálltak és vigyázba vágták magukat. Miután a legátus távozott a sátorból, Sextus szólt a tiszteknek, hogy leléphetnek, és emlékeztette őket, hogy amint távoznak a főparancsnokságról, vegyék át az írnokoktól az írásos parancsokat. Ahogy a harmadik korsz centúriói indulni készültek, Maximus felemelte a kezét.
De olyan gyorsan, fiúk! Az esti őrségváltás után szeretnék néhány szót váltani veletek a sátramban.
Makro és Kátó gyors pillantást váltott egymással, ami nem került el Maximus figyelmét.
Hadd nyugtassam meg az új centúriómat, hogy nem fogom sokáig feltartani őket, és nem vesztegetem a drága idejüket.
Kátó elpirult. Maximus egy pillanatig fagyos tekintettel méregette az ifjút, aztán elmosolyodott.
Az első őrségváltás jelekor mindketten legyetek a sátramban.
Igen, uram. Felelte a két centúrió. Maximus kurtán biccentett, majd sarkon fordult, és nagy léptekkel kisétált a sátorból.
Ez meg mégis mi akart lenni?
Nézett Makro a parancsnoka után. A mellettük átsorgó centúrió hátrább húzódott, és elővigyázatosan megvárta, amíg Maximus eltűnik a sátor bejáratán túl, majd halkan megszólalt.
A helyetekben óvatos lennék.
Óvatos, húzta össze Makro a szemöldökét.
E mégis miről beszélsz, Tullius?
Maximus után Caius Tullius volt a harmadik kohorsz legmagasabb rangú centúriója. A veterán már több mint 20 éve szolgált a seregben, és számos hadjáratot tudhatott maga mögött. Annak ellenére, hogy hallgatag ember volt, elsőként üdvözölte Makrót és Kátót, amikor a harmadik kohorszba osztották őket. A másik két centúrió, Caius Pollius Felix és Tiberius Antonius azonban csak akkor beszéltek Kátóval, amikor elkerülhetetlen volt. A fiatal ember érezte, hogy milyen ellenszenvvel viseltetnek iránta. Makro viszont sokkal szerencsésebb volt. Őt már jóval azelőtt is ismerték, hogy előléptették volna, ezért barátságosan viselkedtek vele. Ahogy ez kellett is, mivel Makro kinevezésével maguk is feljebb léptek a ranglétrán.
Tullius?
Követelte Makro választ. Tullius egy pillanatig tétovázott, és szája résnyire nyílt, mintha mondani akarna valamit, de aztán csak megrázta a fejét.
Semmi, csak ne kerüljetek Maximus útjába. Különösen, ami téged illet, fiatalember.
Kátó ajkai keskeny vonalá szűkültek, amit Makro nem tudott megállni nevetés nélkül.
De légy már ilyen érzékeny, Kátó. Lehet, hogy centúrió vagy, de meg kell bocsátanod, ha néha csak gyereknek hisznek.
Gyerekek nem kapnak ilyesmiket. Csapott Kátó a kitüntetéseire, de azonnal meg is bánta a gyerekes gesztust. Makro békülékeny mosolyjal felemelte a kezeit.
Rendben van, sajnálom. De nézd csak körül, Kátó. Látsz olyas valakit, aki ne lenne legalább 5 évvel idősebb nálad? Ezt hiszem, te is látod, milyen kivételes helyzetben vagy.
Lehet, hogy kivételes a helyzete, de attól még jobban teszi, ha nem lóg ki a sorból, jegyezte meg halkan Tullius.
Feltéve, ha jót akar magának.
A veterán elfordult, majd Félix-szel és Antoniusszal a nyomában elindult a sátor bejárata felé. Makro nézte, hogy távoznak, és megdörzsölte az állát.
Ezt vajon hogy értette?
Tényleg nem érted? Mormogta Kátó keserűen.
Úgy tűnik, kohorszunk parancsnoka azt hiszi, nem vagyok alkalmas a feladatra. Ostobaság!
Veregette meg Makro barátságosan a fiatalember vállát.
Elég jobban mindenki hallott már rólad. Semmit sem kell bizonyítanod.
Ezt mondd meg Maximusnak is.
Lehet, hogy egyszer majd meg is teszem. Hát csak rá nem jön magától.
Kátó megrázta a fejét. Maximus csak néhány hónapja csatlakozott a légióhoz. Az utánpótlással jött, ami akkor érkezett, amikor mi a Kallevai kórházban voltunk.
ami azt jelenti, hogy szinte semmit sem tud rólam. Makró megütögette Kátó kitüntetéseit.
Ezek elmondják, amit tudnia kell. Na gyere, ellenőriznünk kell az őrséget, nem akarunk elkésni Maximus eligazításáról. Nem, de...